Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén és a Podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló szakértőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban egy kicsit kilépünk a komfortzónánkból, és azt a vállalati környezetben gyakran előforduló, de senki által nem szeretett témát járjuk körül, hogy hogyan is közöljünk rossz híreket. Néha úgy tűnhet, hogy a világ jelenleg már egy konstans polikrízissé alakult, így erre a képességre úgy tűnik mindenkinek szükség lehet előbb-utóbb, vagy inkább egyre gyakrabban. A mai vendégünk, aki ennek a megfejtésében segít, Szerémi Péter, kommunikációs tréner, aki a Stanford Egyetemen tanult pszichológiát és kommunikációt, majd ezt követően kezdett el mérnököket tanítani nyilvános beszédre, azóta pedig már 25 éve foglalkozik ezzel. Két fő témája, a prezentációk és előadások, illetve a másik, a nehéz beszélgetések. Ez utóbbiba fogunk majd kicsit jobban beleásni. Szia Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy jó hír mindenkinek az, hogy erről a témáról beszélgetünk. Én egyből azzal indítanék, hogy miért is ennyire nehéz, vagy mi akadályoz meg minket abban, hogy így korrektül tudjunk mondjuk rossz híreket elmondani másoknak.
Ez mindenkinek más miatt nehéz. Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Van, akinek azért nehéz, mert fél a reakciójától a másiknak, amit kapni fog. Tehát ha közöl egy rossz hírt, akkor valószínűleg benne van a pakliban, hogy a másik fél rosszul reagál, érzelmi reakciókat fog mutatni, és ezt olyan rossz megélni. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ezzel van baja. Van, akinek egyébként nincs baja a rossz hírek közlésével, ők azok a vezetők, akik kicsit ez a keményebb, nyersebb típus, ő azt mondja, hogy én ezt elmondom, ezt el kell mondani, ennek itt van a helye, őt nem nagyon érdekli az, hogy milyen reakciót kap, vele meg pont az a probléma, hogy a másik oldal sem érdekli annyira, és okozhat olyan szükségtelen fájdalmat, szenvedést a másik oldalon, amit ki lehetett volna védeni.
Ugye nálad a pszichológia és a kommunikáció kombináljuk össze, és itt, ha jól értem, akkor pontosan erről van szó, hogy a kettőt kell összhangba hozni. Ez neked mikor állt össze egyébként, hogy a kettőnek mi a balansza egymáshoz képest, például egy ilyen akár munkahelyi célzott beszélgetésben?
Én eleve kommunikációt és pszichológiát is tanultam egyetemen, Stanfordon, és ott számomra nagyon egyértelmű volt, hogy ez a két terület ez nagyon összefügg egymással. És azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jól tudjon kommunikálni, ahhoz nem csak felszínesen be kell tanulni mondatokat, és valamit jól el kell tudni mondani, hanem hitelesnek is kell lenni, jó helyről kell jönnie ezeknek a mondatoknak, és ez inkább már a pszichológia, meg mehetünk mélyebbre az önismeret, tehát mindenképpen azt gondolom, ahhoz, hogy valaki hitelesen és hatásosan kommunikáljon, ahhoz picit mélyebben kell saját magával is foglalkozni.
Igen, tehát akkor már is elosztathatjuk azt a mítoszt, hogy elegendő, ahogy mondtad, betanulni néhány mondatot, pedig egyébként szuper jó lenne, hogyha csak mondjuk így olvasunk egy könyvet, előveszünk belőle a paneleket és elmondjuk, de hogy ebben egyébként le vagyunk maradva kulturálisan, vagy ugye a Stanfordon tanultad, akkor szerintem össze tudod hasonlítani mondjuk így akkor a magyarországi helyzetet ezzel kapcsolatban, vagy érezhetjük úgy, hogy egyébként ez egy univerzális probléma, és nekünk is pont annyi dolgunk van vele, mint mondjuk akár Amerikában, vagy mondjuk bármilyen nagyvállalatban.
Én azt gondolom, hogy ez univerzális. Is. Talán sokan látták az Egek ura című filmet George Clooney-val, ahol egy külső szakértőt bízott meg egy cég azzal, hogy az elbocsátásokról beszéljen és az elbocsátásokat lebonyolítsa. Tehát, hogy szerintem ez egy emberi dolog, és ez, ha nehézséget okoz valakinek, már pedig, ahogy mondtam is az első kérdésre adott válaszom van, hogy azért ez nagyon sok embernek nehézséget okoz, akkor ezt gyakorolni kell. És ha valaki ezt gyakorolja, ugyanúgy, mint egy sportkészséget, akkor ebben jobbá lehet válni, és idővel egyre kisebb lesz az a rossz érzés, amit okoz az illetőnek, aki a rossz hírt mondja, és természetesen a másik oldalon is egy jobb tapasztalást fog majd jelenteni.
Igen, és hogy ne kerülgessük így a forró kását, hogy mik lehetnek ezek a rossz hírek, így most az adásról felkészülésnél így átgondoltam, hogy mik ezek a tipikus helyzetek. Nyilván a legelső, ami eszébe jut valakinek, hogy kapsz mondjuk egy naptárbejegyzést tárgy nélkül, és amikor bemész, akkor a főnököd meg egy HR-es van ott, akkor valószínűleg kirúgtak, és akkor ez nem csak neked nehéz helyzet, hanem mondjuk annak a két embernek is, aki ott van. A másik, az szerintem, ami nagyon tipikus, hogy mondjuk van egy projekt, aminek volt egy nagy várakozása, egy nagy eredmény, amire számítottak, és akkor azt valakinek közölni kell, hogy ez sajnos nem fog menni, vagy nem ment, vagy nem történt meg, vagy szintén szerintem most az elmúlt években így a különböző ilyen válságok mentén sok helyen előfordult az is, hogy mondjuk a társaságnak, vagy a dolgozóknak be kell jelenteni, hogy valami, ami eddig jó volt, az ezután rossz lesz, vagy nem lesz, tehát mondjuk akár valami előnynek az elvétele. Illetve szerintem, hogyha ugye beszélgettünk itt is több adásban a digitális transformációról, vagy ilyen AI-jal kapcsolatos nagy dolgokról, hogy azért nagyon sokszor a rossz hír az az is lehet, hogyha valami olyan típusú változás történik a működésben, ami nem kényelmes az embereknek, és azt is azért tudni kell lefordítani. Tehát ahogy gondolkodtam, rájöttem, hogy gyakorlatilag nem is olyan ritka az, hogy rossz híreket kell közölnünk, sőt, a különböző típusok mentén ez azért szinte mindennapos, hogy szerinted hogy kezeli mondjuk egy tipikus, és akkor induljunk először innen, egy tipikus vezető, mik lehetnek azok az akadályok, vagy ilyen gátak, amik benne megszólalnak ilyenkor, hogy mit tudnak elrontani, vagy mit rontunk el, amikor ezzel próbálkozunk.
Ugye kellemetlen érzés azt megtapasztalni, amikor valaki, akinek elmondtuk ezt a rossz hírt vezetőként, ő is szenved, és ezt a szenvedését kinyilvánítja, tehát akár mondjuk visszatámad, nem akarja érteni, magyarázatot kér, azt mondja, hogy nem fogadja el, tehát hogy szerintem a legnagyobb akadály az az, hogy félünk attól, hogy hogy fog reagálni a másik, és ez ránk milyen fényt fog vetíteni, hogy a mi megítélésünkre ez milyen hatással lesz. Ezt lehet betréningezni valakinek, mint a katonaságnál is, vagy egy sportnál, vagy bármilyen más készségnél, hogy olyan körülményeket lehet teremteni, amiben reprodukáljuk ezeket a helyzeteket, tehát én például a színészekkel szoktam dolgozni, és akkor a színész eljátsza a másik felet, és eljátsza a másik félnek a tipikus reakcióit. És akkor lehet vele gyakorolni, hogy elmondom neki a rossz hírt, vagy elmondom a konstruktív visszajelzést, és akkor ő valahogy védekezik, ellenáll, és ezt hogyan kezeli a másik, mert azt most majd itt adásban is majd el fogjuk mondani a lépéseit, és lehet, hogy valaki azt mondja, jaj, tényleg tök jó, hát ez nem is olyan nagy dolog, és nem is olyan bonyolult, és tényleg nem az. Itt a kérdés az, hogy vajon egy feszült helyzetben, amikor stressz van, akkor ezeket a lépéseket valaki meg tudja csinálni. És ez van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben, annak gyakorlása van szükség.
Ha már lépések, akkor gondolom azért az sem mindegy, hogy azokat a lépéseket ott a helyszínen akarom adhok kitalálni, hogy éppen most mit csinálok, vagy feltérképeztem már előre, hogy mire számíthatok, és ez nagyon érdekes, hogy tehát színészekkel játszhatod el, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk így akár az ilyen őrült kirohanásig bezárólag bármit leszimuláltatsz, erre egyébként hogy szoktak reagálni az emberek?
Igen, tehát általában az van, hogy megadja az illető, tehát mondjuk van egy ilyen workshop, mondjuk az, hogy nehéz beszélgetések kezelése, és akkor ott van mondjuk 6 ember egy cégtől, 6 vezető, és azt mondjuk, hogy jó, akkor gyere ki, és most gyakorolj a színésszel. Mondd el a színésznek, hogy te mit szeretnél gyakorolni, milyen nehéz helyzetet. És akkor elmondja, hogy hát nekem holnap be kell jelentenem, hogy ennek az embernek megváltozik a munkaköre, mást fog csinálni, és én tudom, hogy ez neki nem fog tetszeni, ő egy ilyen nagyon szenvedélyes típus, ő nem tesz lakatot a szájára, szerintem ő vissza fog támadni, azt fogja mondani, hogy miért pont én. Tehát így betanítja a vezető a színészt, beprogramozza, és utána a jelenetben a színész ezeket visszaadja. És akkor megtörténik a jelenet, leállunk mondjuk 2-3 perc után. Megnézzük, hogy mi ment jól, mit lehetett volna jobban csinálni, elmondja, hogy hogy érzi magát, és akkor azt mondjuk, hogy színész pedig elmondja, hogy figyelj, tudod, miért voltam veled most extrán ilyen akaratos és visszatámadó? Azért, mert azt éreztem, hogy nem vagy nyílt, és próbálod itt kicsit jóvá színezni azt, ami egyébként számomra abszolút nem jó. Legyél nyugodtan őszintébb, legyél nyugodtan direktebb, és akkor az én reakcióm is valószínű máshogy fog kinézni. Tehát megkapja az instrukciókat, és akkor újra megyünk, ha kell, akkor megyünk harmadszor. Tehát az a lényeg, hogy legyen egy élménye a vezetőnek, hogy áhá, akkor ha majd ilyen viselkedéssel fogok találkozni, ilyen reakciókkal, akkor ezekre kell figyelnem. De akár egészen addig, hogy a testbeszédembe, a hangomba, hogyan reagáljak, hogyha tényleg valami nagyon-nagyon egy érzelmi válasz jön, akkor miket mondjak, és miket ne, és hogyan.
És ha valakinek nincsenek mondjuk ilyen tréning lehetőségei, mert szerintem a legtöbb embernek nincs, általában a felső vezetők kapnak azért ilyen kiképzést, de ahogy mondtuk, ez gyakorlatilag bárkivel előfordulhat, hogy ebbe a helyzetbe kerül. Hogy például javasolnád, hogy mondjuk a ChatGPT-vel beszélgess ilyeneken, vagy vedd fel egy ismerősöddel egy ilyen beszélgetésedet, és hallgass vissza, vagy vannak ilyen házi barkács megoldások, hogy ezt inkább ne erőltessük.
Lehet, abszolút lehet, és én szoktam is javasolni, hogy egy készséget, ugye először jó megtanulni, hogy kell csinálni, mik a buktatói, mit érdemes elkerülni, és utána érdemes ezt gyakorolni olyan helyzetekben, amiknek nincs olyan nagy tétje. Tehát akár ez a ChatGPT is, ez működhet, de akár olyat is mondok, hogy valaki utazik egy taxiban, és mondjuk olyan taxiban utazik, ahol fizetnie kell, nem applikáció, és akkor azt mondja a taxisnak, hogy 20 000-esen van. És a taxis elkezd, aj, úristen, itt vagyunk, aj, nem áll. Hát, ja, és még kérek áfás számlát is. És akkor megy a szemforgatás a taxis részéről, veszi a nagy levegőket, és akkor például ez is egy olyan szituáció, ez is egy nehéz beszélgetés, csak a hétköznapi életben, aminek során, hogyha én ezt megtanulom jól kezelni, ne ijedjek meg, ne mondjam azt, hogy na jó, mindegy, akkor hagyjuk, vagy akkor nem kell áfás számla, tehát hogy ne menjek ki a beszélgetésből, ne legyek durva sem, tehát hogy gyakoroljam, akkor igazából ugyanazokat az izmokat fejlesztjük ilyenkor, mint amikre majd szükség lesz mondjuk a céges nehéz helyzetek kezelésekor.
Jó, akkor hozzá is dobnék azonnal még egyet, amikor étteremben ugye mindig megkérdezik, hogy minden jó volt-e és ízlett-e az étel, általában azért mindenki tudna mondani egy-két fejlesztendőt, de ezzel szerintem jól lehet gyakorolni, és akkor nézhetjük, hogy elástuk magunkat, vagy sikerült mondjuk egy olyan dolgot elmondani, amivel lehet, hogy tényleg fejlesztenek előbb-utóbb, de ugorjunk vissza, akkor ugye azt mondtad, hogy legyünk direktek, és hogy ezzel kapcsolatban szerintem az első ilyen nehéz dolog, és ezt nem tudom, saját magam is, hogy tapasztalom, hogy amikor ilyen diszkomfort helyzet van a horizonton, akkor a legelső reflexem az, hogy akkor azt így tolom a jövőbe, akkor hát ha jobb lesz. Annak mik a kockázatai? Nyilván sejtjük, de kíváncsi vagyok a szakértő véleményre.
Gondolják végig a hallgatók is, hogy képzeljétek el azt, hogy valakivel mondjuk valami problémátok van, valakinek a viselkedésével mondjuk a munkahelyen, vagy akár azon kívül is, és hogyha nem akarom neki elmondani, mert megint ez a kellemetlen lesz, ki tudja, hogy reagál, és akkor ilyenkor elkezdünk egy kicsit reménykedni abban, hogy majd rájön az illető, és majd magától megváltozik mondjuk, hogyha ez egy nehéz visszajelzés, vagy célozgatunk egy-egy mondattal, és reméljük, hogy majd veszi a lapot, és hogyha ez nem történik meg, akkor bennünk elkezd nőni a feszültség. Akkor elkezdünk mondjuk más kollégákkal beszélgetni arról, hogy hát hihetetlen, ez az ember nem veszi magát észre, hogy lehet valaki, aki ilyen nő bennünk a feszültség, és én ezt hívom kukta hatásnak, egyszer csak kirobban belőlünk ez a feszültség, és valószínűleg egy ártatlan helyzetben, tehát még nem is a legnagyobb tételbíró helyzetben kitörünk, és azt mondjuk, hogy nem igaz, hogy nem veszed észre, és hogy milyen vagy, és ez igaz ugye természetesen egy párkapcsolatra is, tehát a sok halogatásnak az lehet az ára, hogy már nem tudom szépen mondani. Mert ugye az első lépés mondjuk egy rossz hír közlésénél, hogy legyek határozott, legyek direkt, ne köntörfalazzak, és ott a második nagyon fontos, legyek empatikus is, tapintatos. Ez nagyon fontos, mert önmagában csak a direkt, az nyers. Azt mondtam ugye az első kérdésnél, hogy vannak olyan vezetők, akik nem probléma, én elmondom, ez van direkt, kipipálva a direkt, de nincs mellé tapintattéve, nincs mellé empátia, és a direktség, vagy a őszinteség tapintat nélkül az nem más, mint bunkóság. Tehát kell mellíteni, direkt vagyok, empatikus, és hogyha sokáig halogatok, akkor pont ezt veszélyeztetem, akkor nem tudok empatikus lenni, mert akkor már nagyon jön, és akkor bum, nagyon direkt leszek, de oda csapok egyet.
Én nem könnyű dolgokat kérsz, viszont oké, akkor rávettük magunkat, hogy mondjuk akkor ezt a rossz hírt, és akkor most maradjunk még egy ideig az ilyen egy-egy típusú dolgoknál, hogy akkor összeszedem a gondolataimat, átgondolom, hogy mit akarok mondani, és akkor ott vagyok a helyzetben, leültünk, szia Péter, és akkor mit mondok?
Oké, először mit ne mondjak, ja, megjönne mondja. A kísértés, ugye, amit te is említettél, ez a halogatás, hogy szia Dani, milyen a napod, jó a pólód, hogy vagy, munka, milyen volt a hétvége, tehát jönne ez a small talk, és ennek is az a célja, hogy hát ha egy kicsit jobb kedvre foglak deríteni, és majd egy kicsit könnyebben fogod viselni a rossz hírt, de ez nagyon, én ezt nagyon nem ajánlom, mert ezt így megvezetésnek is veheti a másik. Tehát elkezdi mesélni, hogy képzeld el, gyerekkel voltunk egy ilyen biciklizésen, és csodálatos volt, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor az valójában azt szeretném neked mondani, hogy, és elmondja a rossz hírt, akkor ez ilyen megcsalás, hogy téged nem is érdekelt, hogy gyerekkel mit csináltam a hétvégén, csak azért kérdezted, hogy engem ilyen jó hangulatba hozzá, tehát nem, ne legyen small talk, tudom, hogy nehéz, hanem mondjuk egy ilyen rövid felvezető mondat, tehát egy rövid kis felvezető mondat, hogy azt mondom, hogy figyelj, Dani, egy nehéz dologról szeretnék veled beszélni. Bum, és akkor utána jön az, hogy elmondod ezt a rossz hírt, tehát egy nagyon rövid ilyen felvezető mondat, hogy azért mégis egy nagyon picit már lelkileg bele tudjon helyezkedni abba, ami jön, de ennél semmiképpen nem több, és utána mondom el, hogy tudom, hogy 40 percet szerettél volna velem beszélgetni, de nekem 15 perc után sajnos el kell mennem. Mondjuk ez a rossz hír, csak ne ijedj meg, most ezt csak játsszuk. De hogy ennyi, tehát első körben röviden rátérve a lényegre, nem köntörfalazva, határozottan és empatikusan. Tehát legyen meg az a tapintat a hangszínemben, meg az egész nonverbális kommunikációban. Ez nagyon fontos.
Igen, ez szerintem ami a nehéz, mert azt még talán összetudjuk rakni, hogy akkor legyen objektív, meg akkor legyen rövid, és ne köntörfalazzunk, de hogy mit jelent az, hogy legyél empatikus, mert valószínűleg elsőre azt gondolhatnak, hogy ezek kedves szavak, de hogy pontosan mit értesz te ez alatt?
Azt értem ez alatt, hogy odafigyelek a másikra, tehát mondhatnám úgy is, hogy emberséges vagy humánus kommunikáció, ember számba veszem a másikat, tehát engem érdekel az ő reakciója. Kapcsolódni szeretnék vele, miközben egy ilyen nehezet mondok neki. Most ez is olyan dolog, hogy lehet, hogy így hallgatva a rádiót, meg a podcastot, valaki azt mondja, hogy jó, de ez egy kicsit ilyen ezoterikus cucc. Igazából ezt is meg kell érezni, tehát, hogy egy tréningem meg lehet mutatni, milyen, amikor empatikus vagy, milyen, amikor nem. Ez is van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy, de az az empatikus, amikor bele tudsz helyezkedni a másiknak a helyzetébe, és meg tudod neki mutatni, hogy figyelj, tudom, hogy ez nem könnyű. Odafigyelsz rá, nem csak magadra figyelsz, és amikor például stressz helyzetben vagyunk, ez nagyon nehéz, mert mi is félünk, hogy úristen, mit fogsz elszólni, és ez oda vezethet, hogy én nem akarok veled kapcsolódni, túl akarok rajta esni, gyorsan elmondom, és hogyha nincs empátia, nincs kapcsolódás, akkor valószínűleg a másiknak ez egy sokkal rosszabb tapasztalás lesz, mint hogyha oda tudtam volna rá valóban figyelni.
De hogyha mondjuk ez a gyorsan túl akar lenni rajta, az is működik, csak akkor ott hagytuk a másikat sebezve. Ennek a kockázatait is végül is valaki fel tudja mérni, hogy akkor ez baj, nem baj, de hogy például mondjuk akár egy ilyen munkai változás, ami ők számára nem kellemes, akkor ebben a formában az, hogy oké, ezt értettem, hogy ugyanabban a hangulatban hozzuk akkor magunkat, hogy akkor ő érezze, hogy most egy fontos, rossz dolog történik, ez stím, de hogy hogyan adunk időt egyébként arra, hogy ő ezt feldolgozza.
Oké, tehát most még csak az első lépésnél tartunk, ugye többféle modell létezik, én most itt azt szeretném átadni a kedves hallgatóknak, hogy 4 lépésre, ha odafigyelnek egy ilyen helyzetben, akkor valószínűleg jól fogják csinálni ezt a rossz hírközlést. Tehát az első lépés csak az, hogy legyen direkt, legyen határozott és empatikus. Elmondom, ott a hangomban van még egyszer normális kommunikáció, tehát nem egy szemtelen, hogy na figyelj, az van, hogy akkor Dani, az van, nekem mennem kell 4 óra múlva, jó? Tehát addig dumálhatunk, de jó, nekem mennem kell, úgyhogy kicsit pörgessük meg. Ugye ez ilyen szemtelen, ebbe azt érzed, hogy te nem vagy fontos ebbe, én vagyok a fontos, tényleg engem nem érdekel, hogy téged most cserben hagylak, vagy van a másik véglet, ugye a kéztörögetős, azt mondja, Dani, figyelj, hát az van, hogy tök jó, hogy itt vagyok, és nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Annyi, hogy nekem lehetséges, hogy majd kicsit korábban, nem nagyon korábban, egy kicsit korábban, és akkor közben nézem a tekintetet, hogy most haragszol, nem haragszol, és akkor megpróbálok alkalmazkodni ehhez. Tehát, hogy első lépés legyen direkt és empatikus, és a második, amikor ezt elmondtam a rossz hírt, akkor mondjam el, hogy miért.
Tehát
nagyon fontos. Miért? Miért hoztam ezt a döntést? Miért hozta ezt a cég ezt a döntést? Tehát a miérteket elmondom röviden, nagyon fontos, hogy nem kell hosszan, nem kell magyarázkodni, de igenis emberek vagyunk, emberséges kommunikáció, humánus kommunikáció, tartozunk annyival, hogy amennyit tudunk elmondunk, ugye sokszor vannak egy jogi akadályok mondjuk leépítéskor, hogy mit lehet és mit nem elmondani, de hogy elmondom a miértet, és utána a harmadik lépés az, hogy beszélek a jövőről. Elmondom, hogy ez azt jelenti, hogy lesz mondjuk, ha mondjuk egy leépítésről van szó, akkor lesz majd egy segítség abban, hogy karriertervezés, lesz majd végkielégítés, ilyen opciók vannak, választhatsz. Tehát ha választhat az illető, az ad egy kontrollérzést, az mindenképpen nagyon jó, nagyon fontos. Tehát a harmadik lépés, a jövőről beszélek konkrétan, és jön a negyedik, amire te is céloztál, hogy a negyedik lépésben pedig abba hagyom vezetőként a beszédet, és meghallgatom a másik fél reakcióját. Tehát ez nagyon fontos része. Emberi méltóságról van szó, arról van szó, hogy tisztelem a másikat, ehhez hozzátartozik az, hogy nem megyek ki a harmadik pont után, mikor elmondtam neki, hogy na és akkor ez lesz, az lesz, az lesz, szia, majd írjál, vagy hívjál, hogyha bármi van, hanem ott a helyszínen, akármilyen kellemetlen is, de azt mondom, hogy tudom, hogy ez neked nem lehetett most így könnyű, és ez egy nehéz dolog, hogy vagy most ezzel, és ott meghallgatom. Tehát megint az empatikus hangnem az végig húzódik ezen az egész beszélgetésen, és teret adok neki, hogy elmondja, hogy érez.
Nagyon fontos dolog, amit mondtál, és érdemes rajta gondolkodni. Most elmegyünk egy kis szünetre, de néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.